Ajról a 101,8 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre több a lehetőség és a kormányzati támogatás a magyar nők számára. Áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából, mai napon az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. Az elmúlt évek egyik legfontosabb eredménye az a nagyszabású családi adócsökkentési program, amelynek középpontjában az édesanyák állnak. A programnak köszönhetően 2025-ben adómentessé vált a cseh és a gyed, így ma már a kismamák Európában egyedülálló módon a csecsemőgondozási időszakban több pénzt kapnak, mint amikor még dolgoztak. A családi adókedvezmény összege a duplájára nőtt, valamint 2025 őszétől minden 3 gyermekes, 2026 januárjától pedig minden 30 év alatti 1 gyermekes és minden 40 év alatti 2 gyermekes nő is személyi jövedelemadómentességet élvez, ami a következő években az összes 2 gyermekes édesanyára kiterjed. Időkapszulát helyeztek el a felújítás alatt álló debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyház torony keresztjének tövében. A keresztet megáldotta Kocsis Fülöp érsek metropolita. A toronykereszt és az időkapszula elhelyezését megelőző sajtótájékoztatón felidézték, hogy a főszékesegyház felújítása során tavaly szeptemberben egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek a torony tetején található kereszt tövében. A főszékesegyház felújítása 2023-ban kezdődött, és most tovább bírják a történelmet. Visszateszik a felújított keresztet, és egy új időkapszulát is elhelyeznek ugyanoda, ahol a régi emlékiratok voltak. A kereszt alapja vörös réz, amit a szakemberek lecsiszoltak, políroztak, és kijavították rajta a hibákat. Valamint az alapozás után aranylemezekkel ragasztották le. Az eseményen jelen volt Pap László polgármester is. A fenyegetőzés és a zsarolás leállítására, a választási beavatkozások beszüntetésére szólította fel Ukrajnát Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, az ország budapesti nagykövetsége előtt. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzeti Ellenállás Mozgalom rendezvényén mindenek előtt köszönetet mondott a résztvevőknek, amiért együtt mutatják meg, hogy nem kérünk a zsarolásból és nem kérünk a fenyegetőzésből. Beszédében kifejtette, hogy Ukrajnában immár 4 éve zajlik egy értelmetlen és reménytelen háború, amelyben tömegek szenvednek, mindennapos a pusztítás, és nyílt embervadászat folyik az utcákon. Nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első, nincs ennél fontosabb. A célunk az, hogy minden háborúból kimaradjunk, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, emelte ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó. A háborús valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Mára kiépült a kormányablakok hálózata, több mint 6,5 millió ember él Magyarországon olyan településen, ahol van kormányablak, mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán. György István hozzátette, a többi állampolgár lakóhelyétől 14 kilométeren belül talál kormányablakot. A siófoki Koch Róbert utcai intézmény az ország 322. kormányablaka, és 27 kormányablak busz járja azokat a településeket, ahol nincs lehetőség ilyen ügyintézésre. Elkötelezettek vagyunk a szőlő és borágazat támogatásában, hangoztatta Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára a borkonferencián Budapesten. Elmondta, a szőlő- és bortermelés szinte teljes spektrumát lefedik valamilyen módon a támogatások. Erre Magyarországon és az Európai Unióban is a közös agrárpolitika ad lehetőséget, illetve állít fel korlátokat. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára és kötfoltokkal csapadék nélkül. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Északkeleten ennél hűvösebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Pápa márciusi ima szándéka. A nemzeti vezetők hagyjanak fel a halálos tervekkel, és mondjanak le a fegyverekről. A pápai ház szónokának első nagybőti prédikációja. A megtérés Jézus követése az alázat útján. Szentszéki ENSZ felszólalás. A keresztény közösséget üldözik a legtöbbet a világon. Leó pápa a márciusi ima szándéka. A nemzeti vezetők hagyjanak fel a halálos tervekkel, és mondjanak le a fegyverekről. A márciusi a leszerelésért és a békéért témájú ima szándékokat bemutató videóban 14. Leó folytatja az Imádkozza pápával projektet. Uram, világosíts meg a nemzetek vezetőit, hogy legyen bátorságuk felhagyni a halálos tervekkel. Ez egy sürgető fohász, amely átjárja azok lelkiismeretét, akik a világ sorsát tartják a kezükben, egy feszültségekkel és újra fegyverkezéssel jellemzett korszakban. Ezt az ima szándékot bízza a hívekre 14. Leó pápa a márciusi hónapra. 14. Leó a kommunikációs dikasztériummal együttműködve a pápa ima világhálózatán keresztül terjeszti felhívását, amelyben arra buzdítja az embereket, hogy legyenek merészek véget vetni a fegyverkezési versenynek, hogy a nukleáris fenyegetés soha többé ne határozza meg a világ jövőjét. Az igazi biztonság nem a terror egyensúlyából fakad, hanem a bizalomból, amelyet felépítünk, az igazságosságból, amit gyakorlunk, és a népeket egyesítő szolidaritásból. A béke 14. Leó pápaságának inspiráló elemei közé tartozik, és egyúttal össze is köti elődjével Ferenc pápával. Az amerikai pápa az első Urbi et Orbi áldásától kezdve pápává választásának napján a lefegyverzett és lefegyverző békére szólított fel. A videóban, amely az Imádkozza pápával kezdeményezés része, olaszul, angolul és spanyolul is elérhető, Leó pápa azért imádkozik, hogy a népek lemondjanak a fegyverekről, és a párbeszéd, illetve a diplomácia útját válasszák. Róma püspökének hangja kiemelkedik a katonai kiadások szüntelen növekedése által jellemzett globális kontextusban. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai szerint 2024-ben a globális katonai kiadások a tizedik egymást követő évben nőttek, elérve a 2,7 milliárd dollárt, ami 9,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Következésképpen a globális katonai kiadások, vagyis a globális bruttó hazai termékhez viszonyított kiadások 2,5%-ra emelkedtek. A pápa a videóban egy olajágat, a béke szimbólumát tartva kezében mondja el az imát. A fohász középpontjában a népek közötti megújult szeretet közösség reménye áll.
Today we lift up our prayer for peace in the world, asking that nations renounce weapons and choose the path of dialogue and diplomacy.
Ma a világ békéért imádkozunk, kérve, hogy a nemzetek mondjanak le a fegyverekről, és válasszák a párbeszéd, illetve a diplomácia útját. Ezért mindenki arra hivatott, hogy fegyverezze le szívét a gyűlölettől, a nehezteléstől és a közönytől, hogy a megbékélés eszközeivé válhassunk. Szentlélek, tégy minket a mindennapi béke hűséges és kreatív építőivé. A szívünkben, a családunkban, a közösségeinkben és a városainkban. Legyen minden kedves szó, a megbékélés minden gesztusa, és a párbeszéd minden választása egy új világ magja, kéri Leó pápa márciusi ima szándékában.
A pápai házszónokának első nagybőti prédikációja. A megtérés Jézus követése az alázat útján. Erik Warden norvég püspök múlt heti vatikáni lelki gyakorlata után március 6-án pénteken reggel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai házszónoka első nagybőti beszédét a Megtérés a Szent Ferenc szerinti evangéliumhoz címmel, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A március péntekjein elhangzó prédikáció közös mottója: mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A szónok első beszédében Szent Ferenc megtérésének legfontosabb mozzanatait elemezte. A Megtérés Jézus követése az alázat útján címet adta a kapucinus atya első emlékedésének.
Dopo gli esercizi spirituali guidati dalla figura di San Bernardo di Chiaravalle, le meditazioni quaresimali non potevano che ispirarsi all'esperienza di Francesco d'Assisi.
A clairvoyi Szent Bernard alakját követő lelki gyakorlatot idén Assisi Szent Ferenc keresztény tapasztalata követi, mert először is korban közel állnak egymáshoz, másfelől pedig Leó pápa a szent év után megnyitotta azt a különleges jubileumot, amely Szent Ferenc 800 évvel ezelőtti halála kapcsán arra hívja az egész egyházat, hogy hagyja magát Isten kegyelmétől megérinteni Assisi poverellójának tanúság tétele által. Ferenc ugyanis olyan ember, akit áthatott az evangélium tüze, aki képes minden emberben felszíteni a vágyat a lélekben való új életre. A szónok Szent Ferenc megtérésének 5 szempontját elemzi, amelyek a szív ízlésének a megváltozása a kegyelem által, a bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége, az alázat, mint az emberi nagyság igazi mércéje, a kisebbnek lenni választása, és végül a megtérés állandó szükségessége. A szív ízlésének megváltozása. A szónok mindenek előtt a megtérés különféle lehetséges értelmezéseit vette sorra, amely a katekézis szerint a bűn elutasítása, majd Istenhez való visszatérés. A morálteológia a viselkedésmód megváltozásán sürgeti, az aszketika a bűnbánati gyakorlatok szükségességét emeli ki, a szentírás metanoia fogalma a gondolkodásmód a szív gyökeres fordulatáról beszél. Pasolini atya szerint mindegyik nézet helyes, de alapvető szempont a sorrend, annak megértése, hogy hol kezdődik igazán a megtérés. Az evangéliumi megtérés ugyanis elsősorban Isten kezdeményezése, amelyre az ember szabadon válaszol, természete legbensőbb részében felel Isten megelőző és hívó kegyelmére, ahol Isten belénk vésődött képe újjáéledésre vár. Szent Ferenc lelki tapasztalata felbecsülhetetlen segítség nekünk. Halála előtt néhány hónappal diktáltal végrendeletét, ebben áll. Az Úr adta nekem, Ferenc testvérnek, hogy így kezdjek el bűnbánatot gyakorolni. Amikor bűnben voltam, túl keserűnek tűnt számomra a leprások látványa. Ám maga az Úr vezetett közéjük, és én irgalmasságot mutattam nekik. És amikor elhagytam őket, ami keserűnek tűnt számomra, a lélek és a test édességévé változott. Ferenc felidézve útjának lényeges állomásait először is kijelenti, hogy a kezdeményezés teljes mértékben az Úré. Isten adta neki az ajándékot, hogy elkezdhesse a bűnbánatot, vagyis elindulhasson a megtérés útján. A bűnbánat, amiről Ferenc beszél, nem aszketikus gyakorlatként értelmezendő, amellyel kiérdemelhetjük az Istennel való új kapcsolat kegyelmét. Inkább az érzékenység teljes megváltoztatására utal, egy újfajta szemléletmódra, önmagunk, mások és a valóság szemlélésére az evangélium fényében. Ez a változás nagyon kézzelfogható módon kezdődik, vagyis akkor, amikor irgalmassá válik mások iránt. Ez áll elbeszédésének középpontjában. A leprásokkal való találkozás során a fiatal Ferenc gusztusa, ízlése végleges átfordulását tapasztalja meg. Váratlanul édességet fedez fel pontosan ott, ahol nem kereste, és ahol nem is számított rá. Abban a pillanatban, amikor szabadon odaadja magát a társadalom legszegényebbjeinek, végre életében először megfeledkezve önmagáról, Ferenc megtalálja a választ arra a nyugtalanságra, amely a szívében lakozott, a sok mindennel teli, de mégis lényeges értékek nélkül életének keserűségére. Ez a találkozás belső földrengés keltett benne, ami korábban keserűnek tűnt, most édessé lett. Ez a megtérés lényege szerint elsősorban nem az akarat cselekedete, hanem belső átalakulás, titokzatos érzékenységváltás. Ez a változás nem szünteti meg a részvételünket az életben, hanem igazabbá, szabadabbá, örömtelibbé teszi azt. Az erőfeszítés nem szűnik meg, hanem irányt változtat. A megtérés már nem az élet saját erőfeszítéseinkkel történő kiegyenesítésének, rendbetételének kísérlete, hanem válasz egy olyan kegyelemre, amely ura értelmezte az érzékelésünk, ítélkezésünk és vágyakozásaink tényezőit. Eljött inkább azt vizsgáljuk meg, mi történik, ha ez az átmenet hiányzik, ajánlotta Pazolini atya. Ha minden nap arra kényszerítenének minket, hogy olyan ételeket együnk, amelyek így soha nem értékeltük, akkor fegyelemből ugyan megtehetnénk ezt egy ideig, de öröm nélkül is egyre nehezebben. Ha valaki anélkül ápolna egy szenvedélyt, hogy valaha is megtapasztalna annak örömét és belső hatását, hamarosan teherként élné meg. Ha úgy találná, hogy valakivel úgy építi fel az életét, hogy soha nem tapasztalta meg az igazi szerelmet, szeretetet, azt kockáztatja, hogy ez a kapcsolat egyfajta kényszerré válik. És ha egy szerzetes csak egy hallomásból ismert Isten nevében ölteni fel a habitust, és úgy élne és beszélne, hogy valódi személyes tapasztalata nem lenne róla, akkor mély belső nyugtalanságot élne át, ami kiadna a rábízott személyekre is. Nehéz az ilyen helyzetet sokáig fenntartani. Mégis valami hasonló történik akkor, amikor a megtérés rosszul értelmeztük, amikor arra fogjuk magunkat, vagy akár másokat, hogy tartsanak be egy erkölcsi kódexet anélkül, hogy előbb megizlelnénk a Krisztusban való új élet édességét. A bűnbánat, amiről Ferenc beszél, nem az önkéntes megszorítása programja, hanem egy küzdelem kezdete, amelynek célja a dolgokban rejlő új íz kincsének védelmezése és megőrzése, amelyet végre sikerült visszaszerezni. Azt jelenti, hogy hűségesen tápáljuk az új élet magját, amelyet Istennek sikerült elültetni szívünk torajában, zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első nagybőti beszéde első nagy gondolatát, amely Szent Ferenc megtérésének legalapvetőbb mozzanatát elemezte.
Szentszéki ENSZ felszólalás. A keresztény közösséget üldözik a legtöbbet a világon. Ettore Balestrero érsek, szentszéki állandó ENSZ megfigyelő Genfben arra figyelmeztetett, hogy 2025-ben közel 5000 keresztényt öltek meg hite miatt, vagyis naponta 13 embert. A keresztényüldözés fizikai formáin túl számos burkolt jogsértés éri őket. Ez alól a csapás alól egyetlen ország sem mentes. Majdnem 400 millió keresztény, vagyis minden hetedik esik üldözés vagy erőszak áldozatául. A világon legtöbbet üldözött vallási közösségről van szó. 2025-ben közel 5000 hívőt öltek meg hite miatt, lényegében naponta 13-at. Ettore Balestrero érsek, szentszéki ENSZ megfigyelő erre mutatott rá felszólalásában, azon a konferencián, amelyet Havasi Zsófia, Magyarország Genfi ENSZ intézményeinek állandó képviselője moderált, az üldözött keresztények melletti kiállásért, a keresztény értékek védelmében. Az előadók között volt Érszegi Márk Aurél, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója, aki a Hungary Helps program működését mutatta be. Az ENSZ emberi jogi tanácsának 61. ülésszaka február 23-a és március 31-e között zajlik Genfben. Ehhez kapcsolódóan tartották meg március 4-én az előadást, amelyen a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője is felszólalt. Az esemény célja a vallásszabadság, mint alapvető emberi jog védelme, valamint annak tudatosítása volt, hogy a keresztény vallást üldözik legerősebben a világon. Megóvásuk valamennyiünk felelőssége. Mindazok, akiket hitük miatt öltek meg, vértanúk a szó etimológiai értelmében. Hitükről tettek tanúságot, mely a hatalom logikájával szembe menő értékeket testesít meg, fejtette ki Balestrero érsek, majd hozzátette. A nemzetközi jog szemszögéből pedig botrányos emberi jogi sérelmek áldozatai. Tanúságtételük nem szabad, hogy elvonja a figyelmet az államok alapvető felelősségéről, melyek elmulasztották megvédeni őket. A szentszéki megfigyelő szerint az államoknak tiszteletben kell tartaniuk a vallás és a hit szabadságát, tartózkodniuk kell attól, hogy beavatkozzanak az egyének vagy csoportok privát vagy nyilvános hit gyakorlásába, az istentiszteleten, a vallásgyakorláson és a tanításon keresztül. Állami kötelesség megvédeni a vallás és a hit szabadságát, ami magában foglalja azt is, hogy másokat is megakadályoznak abban, hogy megsértse ezt a jogot. Ennek a védelemnek ki kell terjednie a célkeresztben lévő hívek megóvására, a támadás előtt, alatt és után. Mindazonáltal a vallásüldözés globális szinterének egyik legsúlyosabb kérdése továbbra is a büntetések elmaradása. Az államnak elsősorban azért kellene előmozdítani a valláshoz és a hithez való szabadságot, mert alapvető emberi jogról van szó, mutatott rá a szentszéki ENSZ megfigyelő. Balestrero érsek mély aggodalmának adott hangot, amiért hívek milliói esnek áldozatául, fizikai erőszaknak, alávetésnek, törvénytelen fogvatartásnak, javaikat elkobozzák, rabszolgasorba taszítják, erőszakkal száműzik, vagy akár megölik őket vallási meggyőződésük miatt. Ez a csapás minden országot sújt. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája jelentést adott ki, amely szerint 2024-ben Európában több mint 760 gyűlöletbűncselekmény esetet regisztráltak keresztények ellen. A szentszéki megfigyelő arra is figyelmeztetett, hogy az elnyomás finomabb és gyakran néma formái is jelen vannak, melyeket nem könnyű statisztikákból kimutatni. Ezek között van egyfajta udvarias üldözés, mely a diszkrimináció formáját ölti magára azáltal, hogy fokozatosan peremre szorítják, vagy kizárják őket a politikai, társadalmi és szakmai életből, még a hagyományosan keresztény területeken is. Ez diszkrétebb megszorítási és korlátozási formákban is jelentkezik, amelyek alapján a jogi szabályozás és a közigazgatási gyakorlat visszaszorítja, vagy lényegében eltörli a többségében keresztény lakosság törvényesen elismert jogait, még Európa egyes részein is. Balestrero érsek egy szimbolikus és egyben mélyen konkrét gondolattal zárta felszólalását a keresztről. Két egymásba fonódó vonal alkotja a keresztet. A függőleges vonal jelképezi az ember nyitását a transzcendens felé, míg a vízszintes az ember kapcsolatát szimbolizálja a többi emberrel. A függőleges dimenzió elleni támadások igyekeznek elvágni a kapcsolatot a lelki ismeret és Isten között, a hitet némaságra szorítva. A vízszintes dimenzió elleni támadások akkor következnek be, amikor a keresztényeket üldözik, ez pedig megfosztja az emberi személyt, vele született képességétől, miszerint szabadon válaszolhat az igazság hívására.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 1-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a nagybőjti idő szellemiségéről elmélkedik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, nagybőjti időben vagyunk, és köszöntöm a beszélgető társaimat, Annát Ritát és Zoltánt. A mai adásban adódik a téma, nagybőjtről szeretnénk beszélgetni, hiszen a keresztény életnek, a keresztény liturgiának középpontjába helyezkedik el a húsvéti ünnep. És a húsvéti ünnepet, ugyanúgy, mint ahogy a karácsonyit is, elő kell készítenünk, fel kell rá készülnünk, és az egyház ad nekünk egy böjti időszakot, a 40 napos nagybőjtöt. És ahogyan énekeljük is, az alkalmas idő, a nagybőjt arra, hogy felkészítsük lelkünket sokféle szempontból. Arról szeretnélek először is kérdezni benneteket, hogyha kimondom ezt a szót, hogy nagybőjt, akkor mi az, ami hirtelen, mondhatnám azt, kapásból eszetekbe jut, eddigi életeteknek az élményei, a hitoktatásban való részvétel, illetve most már felnőttként a családban, a mindennapokban való találkozások, beszélgetések során.
A nagybőjtről először nekem eszembe jut a vállalás, és jó értelemben vett vállalás. Benne van az is, hogy ez egy időszak, és én ezt egy felkészülési időszakként élem meg. Éppen ezért benne van annak a félelme is, hogy ezt jól használjam. Bevallom, nekem ez is eszembe jut. De legalább annyira fontosnak tartom a jól megélt, vagy általam jónak gondolt, és úgy megélt nagy böjtjeimnek a példáját, illetve mindazt a segítséget, amit akár az egyház is lelki gyakorlat formájában, gyónások formájában, közösség szertartások formájában ad nekem mindehez. Úgyhogy A nagybőjt azért az én életemben, és így a mi családunk életében egy nagyon kiemelt, és mondhatom azt, hogy a legfontosabb időszak abból a szempontból, hogy nekünk mindig, tehát igyekszünk azért olyan vállalásokat tenni, és olyan dolgokat vállalni, amitől valóban különlegesebb lesz, és talán a későbbiekben a mindennapjainkban is el tud bennünket kísérni. Mindig van benne lemondás, mindig van benne valami plusz vállalás, és mindig nagyon fontos az is, hogy legyen testi és lelki vonatkozása is. És szívesen beszélek majd még erről, de talán egyetlen egy dolgot hoznék ide, hogy mennyire hat a példa, amiről egyébként már oly sok téma kapcsán oly sokat beszéltünk, akár szülőként is. Nekem a legemlékezetesebb ilyen szempontból az, amikor az alig 5-6 éves, tehát még óvodás volt kislányunk, aki órákat volt képes a tévé előtt ülni és a rajzfilmeket nézni, amit persze csak a nagyszüleinél tehetett meg, mert nálunk nem otthon. Azt vállalta, hogy ő nem néz tévét csak vasárnap. És ugye felnőttként mi ezt rögtön próbáltuk árnyalni, kicsit finomítani, számára könnyebbé tenni, és mondta, hogy nem, és hogy milyen tű pontosan egy egészen pici gyerek képes ezt az egészet egy ilyen dologban ennyire konkrétan megragadni, és ami még komolyabb ennél, hogy ezt végigvitte. Nagyon nehéz volt számára, de végigvitte. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, akkor valami nagyon fontosat megértett.
Nekem két szó jutott eszembe, a fegyelem és a letisztulás direkt, ugye itt a le erőtagot használtam. Ugyanis világunk nem fegyelemre tanít, és nem a fegyelmet segít, ugye a világunk az inkább a kényelem felé visz el, és talán nagyon nagy áthallást lesz, de a nézők már megszokhatták, és remélem megbocsátják nekem, ugye ez a kényelem, ez a technológiához kapcsolódó viszonyunkban is megjelenik. Tehát eddig nem volt elég, hogy az autónkban megjelent a kényelem, most már a mesterséges intelligencia és a kényelmünket fogja szolgálni, és mindent meg fog tenni, hogy ne kelljen lemondanunk semmiről gyakorlatilag. Csak egyetlen egy példát, ugye, tehát akkor, amikor már képes megírni a házi feladatot, hogy a tanároknak a munkáját ki tudja váltani, akkor itt már semmilyen önfegyelem nem lesz a világunkban, mert hogy mindent ki fogunk majd szervezni. Na most ugye nekem ez az önfegyelem, ez egy nagyon izgalmas téma, ami mindig nagybőjtben jelenik meg, hisz az embernek igazából át kell gondolni a szokásait, és akkor itt már a letisztulás is megjelenik. Tehát mi az, amit feleslegesen teszek, és mi az, amiről le tudok majd mondani. És egyébként a pszichológia is azt mondja, hogy egy bizonyos időszakon át kell csinálni jó gyakorlatokat ahhoz, hogy szokássá váljon. Tehát ez a 40 nap, hogyha csak ilyen szemmel nézzük, akkor arra elég, hogy egy jó szokás sajátítsunk el, egy olyan szokást, ami közelebb visz az Úristenhez nekünk, ugye hívő emberként ez a célunk, és annak a háromszögnek, aminek eleme az ima, ezt még tudjuk értelmezni, a másik az alamizsna, ezt is akár jótékonyságként, és mellette a bőjt, a harmadik részét a legkevésbé tudjuk értelmezni. Gondoljunk csak bele, és akkor talán kritika, de nem ennek szánom, az Egyesült Államokban már voltak olyan tüntetések, ahol az illető azt vállalta, hogy 8 órán keresztül nem eszik, és éjszéksztrájknak nevezte el. Korábban nagyon sokkal hosszabb időszakok voltak, ugye? Tehát, hogy a világunkban ez a fegyelem az egyre kisebb, és a bőjt pedig pont ráirányítja a figyelmet, én úgy gondolom. A én életemben pedig ez úgy jelenik meg, hogy azért megpróbálok majd, és akkor majd lesz, aki nekem segít ebben otthon, megpróbálok egy olyan fogadalmat tenni, hogy mi az, amiről én lemondok a bőjtben, ez nem feltétlenül ennivaló kell, hogy legyen, lehet egy rossz szokás is, ugye tudjuk, és akkor megpróbálom ezt majd betartani.
Vagy ha a munkáról lemondasz, az is már egy nagy vállalás. Én azt gondolom, hogy nekem a lemondás a határoknak a jó értelemben vett feszegetése, és akkor a komforton kívüliség, azon túlmutatást jelenti a bőjt, és egy nagyon érdekes történet jutott eszembe. Én dolgoztam gyermekpszichiátriai osztályon, egyébként mint adminisztrációs segítség, és ott nagyon sok anorexiás tinédzserrel találkoztam. És anorexiás tinédzserek ugye mit mondtak erre a bőjtre? Azt mondták, hogy jaj, de jó, akkor nem kell enni. És ugye hát nekik ez az alap elemük volt, hogy nem kell enni, hogy nem szeretnének enni, hogy minden egyes kalóriát akár állva, akár a folyosón futkosva, vagy a lépcsőzve, hogy ledolgozzanak, és ha egy szelet almát már meg tudtak enni, azt már rögtön ugye leszerették volna edzeni. És akkor ők ezen kaptak, ezen a bő dolgon, hogy akkor de jó, akkor ők most akkor nem, akkor ők most éhezni fognak, amit amúgy is ugye csináltak sajnos. Tehát nyilván ezt tudjuk, hogy ennek nagyon komoly pszichés háttere van, tehát ennek a betegségnek. És az egyébként katolikus osztályvezető orvos azt mondta nekik, hogy ne tévesszék össze a bőjtöt a nemevéssel. A bőjt ez lemondást jelent. Mindig azt kell nézni, hogy mi az, amiről mi le tudunk mondani, és ők a nemevésről kell, hogy lemondjanak, ergo ők azzal bőjtölnek jól, ha esznek. Tehát egyrészt nyilván ezt a felépülésük szempontjából azért ezt így jól igazította az orvos, másrészt pedig valóban, tehát ezt nem szabad ezzel a nemevéssel összemosni. Én is egyébként igyekszem tartani a bőjtöt nemevés szempontjából is, illetve olyan tényleg dolgokról, akár ilyen ételekről lemondani, vagy úgy, hogy azért így a komfortzónát kívülre kerüljek, mert ez ilyenkor határozottan jól is esik, és ezt így fontosnak is tartom, hogy ilyenkor jobban tudjunk fókuszálni a ünnepnek a mikéntjére és miértjére.
Azt gondolom, hogy a magyar elnevezés, hogy nagybőjt, az talán egy kevésbé szerencsés, hiszen a bőjt szó jelenik meg benne, pedig hát tudjuk, hogy ez a 40 nap, ez ettől azért sokkal többet akar jelenteni, és hogyha megnézzük az evangéliumokat, leírásra kerül Jézus megkísértésének a története, amely mondhatjuk azt, hogy így a bőjtnek a kezdete, vagy ennek a bőjt időszaknak a kezdete. Nagybőjt első vasárnapján szoktuk olvasni ezeket a részleteket a evangéliumokból, az egyes években megfelelő formában Máté, Márk vagy Lukács evangéliumából. És nekem nagyon tetszik az a rövid kis mondat az egyik evangéliumi történetben, amikor arról írnak, arról ír az evangélista, hogy a pusztában Jézus ez alatt a 40 nap alatt vadállatok közt volt, és angyalok szolgáltak neki. És ezt a kis szójátékot, ezt úgy is lehet ugye értelmezni, hogy a bőjtnek van egy olyan lényege, hogy pontosabban a bőjti időszaknak van egy olyan lényege, hogy én megküzdök önmagammal. Hiszen nagyon sokszor, főleg ez a fogyasztói társadalom, amiben élünk, az azt mondja nekünk, hogy nincs erre semmi szükség. Hát van étel, ital, van technika, vannak különböző lehetőségek, és ezekkel mindegyikkel éljünk együtt, és utána rádöbbenünk arra, hogy pontosan, amit a régi sláger is megénekelt, hogy minden ember boldog akar lenni, azt mi olyan formában akarjuk elérni, amit mondjuk így mesterséges formának nevezünk, és valójában a vadállatok ott vannak bennünk, tehát megkísértenek bennünket, és nem veszük észre, hogy hát azért vannak bizonyos angyali jelek, amelyekkel kapcsolatba kellene kerülnünk. Tehát, hogy a nagybőjt az valóban ne csak arról szóljon, hogy most pénteken megeszem a húst, vagy nem eszem meg, nyilván ne egyem meg, hiszen ez egy egyházi előírás. De hát annak idején az egyik idős papbácsi mondta nekem, hogy ő annyira nem szereti a húst, hogy ő alig várja, hogy nagybőjt legyen, és akkor ott a hamvazó szerdán, nagypénteken, nagybőjt, meg az egyéb pénteki napokon olyan jó, amikor tésztát ehet, meg főzeléket, és semmi hús nincs. Nyilván neki az lett volna a bőjt, ahogy itt az előbb Rita is mondta, hogyha ő megeszi akkor a húst, mert hogy számára az lett volna egy igazi nagy lemondás. De valójában ennek a időszaknak a kezdetén, hamvazó szerdán, ahogy Zoltán már utaltál is rá, az evangéliumból felolvasuk azt, hogy Jézus mit is gondol a böjtölésről, az alamizsna osztásról, illetve az imádságról. És mindegyiknél olyan szépen megfogalmazza, hogy mit kell a keresztény embernek tenni. Ti milyen nagybőjti gyakorlatot éltek meg a mindennapokban? Vagy van-e valami olyan, amit eddig még nem tudtatok megvalósítani, de most ebben a nagybőjtben megpróbáljátok átélni, akár imádságban, akár jótékonyságban, akár bármilyen olyan területen, amit szívesen elmondanátok a hallgatóknak?
Számomra mindig az a nagy feladat, és úgy örülök, hogy ahogy közösen körüljártuk, azért elő is került mindez, hogy megtaláljam, hogy én mivel teszek a legtöbbet. Tehát, hogy tényleg ez a lemondás, ez a letisztulás megvalósuljon. Amire biztosan most is fogok törekedni, az már egy korábbi év gyakorlata volt, hogy pont azért, mert minden elérhető, és például ételekben is nagyon-nagyon sokféle összetevővel, nagyon különleges ételek készíthetőek, és egyébként rám jellemző is, hogy általában különlegesebb dolgokat főzök. Tehát valahogy nem a krumpli főzelék nálunk a megszokott étel. Éppen ezért pár éve jutott eszembe, és biztos, hogy most is ezt meg fogom tenni, hogy nagyon egyszerű ételeket készítsek. Hogy minél egyszerűbben lehessen elkészíteni is, de hogy azt gondolom, hogy ebben részünkről van lemondás, hogyha próbálunk valóban minél puritánabb módon étkezni. És akkor itt az, hogy a húsmentes napokon ezt tartjuk, az természetes, de hogy azt gondolom, hogy ez például részünkről egy lemondás lesz. De ugyanígy, ahogy előkerült tényleg fantasztikus módon ez a hármas, volt már olyan, amikor megfogadtam azt, hogy minimális mértékben használom a telefont és a számítógépet, holott ez a szórakozásomnak azért egy nagyon jelentős részét teszi ki. Tehát itt természetesen nem a munkáról van szó, de azt gondolom, hogy önfegyelem szempontjából is annak a megkülönböztetése és az önbecsapásnak az elkerülése, hogy ez munka vagy nem, az is egy nagyon-nagyon jó feladat számára. Hiszen tényleg az a fontos, hogy személy szerint kinek mi a jó, meg mi szolgálja azt, hogy valóban lemondjon. Illetve én egy ilyen 10-15 percben limitáltam azt, amit a szórakozásra szánok. És ez azért volt nagyszerű, mert figyeltem is az időt, tehát hogy tényleg figyelem az időt, ami szerintem később is egy nagyon jó dolog, hogy ez egy kontrollált folyamat. Másrészt pedig, hogy mégiscsak valami picit adok magamnak. Egyébként pedig a húsevésről volt olyan, amikor megfogadtam, hogy egész nagybőjtben nem fogyasztok húst. Féltem tőle, hogy mi lesz, mert én szeretem a húst. És nem okozott nagy problémát. És egy picit olyan csalódott is voltam, hogy akkor nem volt jó a fogadalmam, vagy mi történt. Feltétlenül megfelelő mennyiségű kegyelmet kaptam, mint ahogy kapunk is mindig, csak akkor fogékony voltam erre. És nekem például az édességről való lemondás, ami még egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés, mert én tipikusan az az ember vagyok, akinek minden étkezése úgy fejeződik be, hogy desszert van. Úgyhogy ez például egy nagyon komoly feladat. És azért nem mondom azt, hogy erről biztosan lemondok, mert nagyon-nagyon különböző volt minden évben az, hogy a nagybőjti időszak hogy talál rám. És szerintem ennek a felmérése is nagyon fontos, hogy milyen lelki és testi állapotban vagyunk, és köszönöm, hogy Rita ezt is említette, hogy ne akarjam magam túlterhelni se, meg ne akarjak elbukni az első pár napban, mert az nem vezet jóra. Tehát, hogy valami vállalhatót, és nekem az vált még be, hogy és akkor inkább még terhelem, és vannak ilyen kis plusz lehetőségeim, de azok már nem a vállalásaim. Talán még ez a gondolat, amit fontosnak tartok.
És ami nagyon fontos gondolatot mondtál, mert megint eszembe jutott Kovács Endre püspök atya, aki azt mondta, hogy ha például valakinek a kávé egy fontos kellék, akkor nem biztos, hogy jót tesz vele, hogyha ő nagybőjtben lemond róla, mert hogyha emiatt nyűgös lesz, emiatt kibírhatatlan lesz, emiatt rossz lesz az emberekkel való kapcsolata, akkor többet árt, mint használ. Tehát a helyes böjtölés kell megtanulni, és ez igazából nem is új dolog, mert már Izaiás próféta is azt mondja, hogy oszd meg az éhezővel a kenyeredet, vagy törd meg az éhezőnek is a kenyeret egy másik fordításban. Tehát amikor böjtölök, akkor nem magamtól akarok elvenni valamit, hanem éppen ellenkezőleg valamit szeretnék adni egy másik embernek.
Ez a bölcsesség, ez nagyon fontos volt. Én magam ugye az étkezésre figyelek, de más okok miatt is, és tudom, hogy sokkal nagyobb rosszat teszek azzal, hogyha mondjuk hagyom, hogy leessen a vércukrom, vagy hogy nagyot ugorjon, mert kevésbé tudok dolgozni, vagy odafigyelni az emberekre, mint hogyha igenis eszem, és erről nem mondok le. De hát, hogy itt a lemondás kapcsán már beszéltünk erről, viszont hogyha mi most egy kereskedelmi rádióban ülnénk, akkor úgy néz neki a dolog, hogy István atya lenne a műsorvezető, és 40 napon keresztül végigkövetni a mi életutunkat, hogy a vállalást egy reality keretében hogyan teljesítjük. Lehetne egy ilyen keresztény katolikus realityt csinálni egyébként, hogy ott lenne a stáb nálunk otthon, és amikor fölkelünk, akkor már nézik, hogy én a hanyadik kávémat iszom, és akkor utána egy ilyen önvallomást tenni a kamerába. De úgyhogy ugye ez volt a vicces és szórakoztató része. Nagy komolyra fordítsam ugye a szót. Én nekem idén egy új vállalásom lesz, és akkor lesz valaki, aki ezt majd otthon segít betartani, ugye egyfajta digitális böjtöt szeretnék tartani, hogy valóban az eszközöket csak akkor használjam, amikor azok munkaeszközök. Nekem nagyon sok munkám kapcsolódik ugye a digitális technológiához, tehát dékánként, médiakutatóként, doktoriskolában, programigazgatóként, hát ilyen témának vezetem a modulját, tehát én nem tehetem meg, hogy nem használom ezeket a technológiákat, de azt megtehetem, hogy a szórakozásnál vagy a kikapcsolódásnál sokkal kevésbé. Ugyanis én ezt javaslom mindenkinek, hogy itt van az ember keze ügyében, vagy a zsebében a telefonja, és hogy nagy bőjtben egy picit figyeljünk arra, én fogok arra figyelni, hogy mennyit használom szórakozásra ezt, akár az idő elütésére, tehát hogyha várok egy eseményre, stb., akkor, hogyha előveszem a telefonomat, akkor sem mindegy, hogy mit csinálok vele. Tehát amikor nem tudok elszámolni az időmmel, akkor úgy gondolom, hogy hibát követek el, és az bűn is sok szempontból, úgyhogy nagybőjtben ezt próbálom, és a technológia itt segít, mert majd a képernyőidő megmutatja, hogy mivel foglalkoztam én hosszú ideig, és ez egy nagyon jó szembesítő eszköz is. Egyébként a világban egyre divatosabb ez a digitális diéta, a digitális böjt. Nem kell teljesen kivonulni a világból, hisz nem tudjuk ellátni a munkánkat, de ezzel egy időben igazából a felesleges tevékenységektől, amelyek akár a pénzköltésre, pazarlásra, bármi másra ugye sarkalnak, ezekről igenis le kell majd mondani. Nekem ez a fogadásom.
És csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy a digitális böjt az számomra is nagyon fontos lenne, hiszen minden nap folyamatosan kezünkben van a mobiltelefon. Hozzátenném én is azt, hogy érdemes lenne arra használni, amire jó. Tehát akár mondjuk nyelvtanulásra, tehát ha már a kezünkben van, akkor mondjuk kicsit több Duolingo leckét megcsinálok, ezt mondjuk tudom vállalni, mert ezt most így egyébként így a gyerekek nyomására megint elkezdtem tanulni, nyelveket tanulni a Duolingon. Illetve a másik, amit szintén a gyerekekhez kötődő vállalás, hogy félrerakva mobiltelefont a kisfiammal kezdtem olvasni esténként. Neki minden nap kötelező olvasmányt kell olvasni, és kicsit nehezen is megy neki, mert inkább egy reál érdeklődésű gyerekről van szó. Viszont azt tapasztaltuk mindketten, hogy jobban megy az olvasás, ha együtt egymás mellett olvasunk fizikailag is. Úgyhogy nagyon gyakran most már majdnem minden nap előfordul, hogy este én is fogom a könyvemet, és beköltözök az ő ágyába, és egymás mellett a kamasszal olvassuk, amit éppen olvasni szeretnénk, és ez egyrészt ugye ez egy hasznos tevékenység szellemileg, és másrészt én úgy gondolom, hogy a kapcsolatot is, az anya-gyermek kapcsolatot is erősíti egy ilyen vállalás az olvasással kapcsolatban. A többihez meg ugyanezt tudnám mondani, hogy igen, a kávézás az egy olyan, amiről talán, ha nem is lemondani, mert ugye én az a típus vagyok, akinek olyan alacsony a vérnyomása, hogy már amikor a gyerekeket vártam, akkor is azt mondta az orvos, hogy minimum 2 kávét fogyasszak el naponta, tehát teljesen lecsökkenteni nem tudom. de lejjebb lehet azért azt a több kávét, amit fogyasztok naponta. Nem mondok számokat, mennyit lejjebb lehet azért csökkenteni, illetve igen, az étkezést, nasolást visszafogni, az nálam is ilyen mindenkori bőti vállalások.
Azt gondolom, hogy kimeríthetetlen a nagybőjtel kapcsolatos gondolatoknak a megfogalmazása. De valóban az a legfontosabb mindannyiunk számára, kedves hallgatók számára is, hitünket gyakorolva, hogy a nagybőjt időben a másokhoz való odafordulás, hiszen Jézus ugyan a pusztában magában van, nem közösséget visz, és ő az, aki saját magát, mint egy előkészíti a megváltás művének a beteljesítésére, de nekünk, keresztényeknek nyilván van szükségünk akár egy elcsendesülésre, egy lelki gyakorlatra, egy egyéni imádságra, de nekünk van egy közösségünk, és ez az egyház közössége, amelyik számos olyan alkalmat, lehetőséget ad nagybőjtben, amelynek a segítségével mélyebben átélhetjük nagybőjtnek a titkait. Köszönöm a mai beszélgetést Ritának, Annának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben a megboldogult Rigó Jenő jezsuita szerzetes atyára emlékezünk. Most Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes atyát, az avasdéli római katolikus templom plébánosát hallják.
Mi az, ami az ő életében, az ő papságában valahogy valami központi elem, vagy ami nagyon fontos volt számára? Az egyik interjújában idézi azt a szentírási részletet, amit szentleckéként hallottunk az apostolok cselekedeteiből, ahogy Péter és János odalépnek a bénához, és azt mondják neki, hogy ezüstöm, aranyom nincs, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És Jenő atya úgy kommentálja ezt a kis részt, hogy ez valahogy kifejezi a hitet. Mert a hit az, ami segíti az embert, ezt a béna embert is, de általában az embert, hogy felálljon.
Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkor esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben folytatjuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását. Most Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság államtitkárát hallják.
Hát ez a vándortábor program, ez szerintem a korona égköve a munkánknak. Gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok táborozás van. Itt négy az egyben, mert természetben vannak a gyerekek, mozognak, közösségben vannak is. Ha megismerjük az országnak egy részét, akkor a hazaszeretet is valahogy fokozódik, erősödik bennük. Nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a programot, hogy keveset használnak mobilt, kénytelenek egy héten keresztül egymással beszélgetni, tehát hogy ez egy ilyen négy az egyben gyógyszer, úgyhogy köszönjük a vándortábor szervezőknek, és nagyon köszönöm itt az Edelény iskolának, meg a cserehátiaknak, hogy a cseleháti kerékpáros vándortábort megszervezték.
3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben ma Sárospatakot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Ajánlunkban Papp Bettinát, a népművészet mesterét hallják.
Én, amikor így valakinek ajánlom például a mi szakkörünket, vagy az én szakkörömet, a borsok, a hímzőköt, és mondja, hogy de hát ő nem elég ügyes. Uh-huh. És mondtam, mindig azt szoktam mondani, hogy nem vagy, gyere el, addig is jó helyen leszel. Tehát itt ez az egyesület azon kívül, hogy végezzük ezt a fajta szakmai munkát, ami azt gondolom a legnagyobb érdemünk, és legfontosabb része a munkánknak, az a közösségteremtés. Tehát azt te is jól tudod, meg mindenki, aki egy picikét is foglalkozott akár társadalomtudományokkal vagy szociológiával, hogy az egyént mindig a közösség volt az, ami megtartotta.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is a bemondót, Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felment külön velük egy magas hegyre. Olvasom a Máté evangéliumban. Ha fölfelé megyünk, nem csak a láb lép föl, hanem vele együtt egész mi voltunk is. Lelkileg is fölfelé haladunk. És ha ezt megfontolva végezzük, sejtelmünk támad abba a magasságba való emelkedésről is, ahol már minden nagy és tökéletes, vagyis az égről, amelyben Isten lakik. De mindjárt érezzük a titkot is, hát Isten fönt van, hiszen számára nincs fönt és lent. Istenhez csak úgy juthatunk el, hogyha tisztultabbak, igazabbak, jobbak leszünk. De mi köze a javulásnak a testi fölemelkedéshez? Mi köze a lelki tisztaságnak a fönt álláshoz? Itt azután nincs mit tovább okoskodni. Az alant lévő már önmagában is az alantasnak, a rossznak a jelképe, ami pedig fönt van, a nemesé, a jói és az igazi fölfelé emelkedés lényünknek a magasságbelihez, az Istenhez való fölemelkedése. Ezt már nem tudjuk megmagyarázni, de a dolog így van, érezzük, látjuk, hogy így van. Milyen nagyszerű mindez. De mire való ez a sok beszéd? Az a fő, hogy mindez a lélek mélyén megvilágosodjék, s hogy lélekben valóban fölemelkedjünk Istenhez. Uram, teremtőm és atyám, a világba helyeztél, hogy megismerjem nagyságát és kicsinységét, szépségét és rúdságát, hogy találkozzam az igazakkal és hamisokkal, a gazdagokkal, jól lakottakkal és a nincstelenekkel, a lelki szegényekkel. Azért vagyok itt, hogy úgy szeressem a világot, amint te szeretted, nem a hivalkodókat és hatalmasokat, hanem a kicsinyeket, szegényeket és szenvedőket. Részt kell vállalnunk, Uram, abból a küldetésből, hogy mint egyszülött fiat testvérei, atyai jóságod és szereteted kifogyhatatlan erejét, irgalmadat és igazságodat hirdessük. Add, Uram, hogy a világ átalakításában kis erőimmel is a te ügyedet szolgáljam. Thank you.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,